Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Világi pap, a Ferences Világi Rend tagja, és az egyik világi rendi közösség asszisztense is. Egy ilyen lelkipásztor lesz a beszélgetőtársam, az Egri Egyházmegyében Hevesen Nagy István atya az ő plébániáján, irodájában kíváncsiskodom, hogy hogyan fér össze e különböző szerep, feladat. Ferences gimnazista volt?
Ferences gimnazista voltam, igen.
Ez az Esztergomi gimnázium?
Esztergomi gimnáziumról van szó, igen. Hát ez 67 volt, amikor elkerültem 14 évesként szülőfalumból a gimnáziumba, és akkor 4 évet ott Esztergomi Ferences gimnáziumba jártam kispapjelöltként. Tehát igazából véve a fölvételizési segerbe volt, az Egri szemináriumba készítettük el a felvételi dolgokat, magyar, meg matek, meg beszélgetési dolog is volt, és honnan irányítottak a ferencesekhez, a gondviselésnek a sajátos útja volt ez.
Hol és mikor született atya?
Én Erdőtelken születtem még a falumban 1952. novemberében, és hát ott nevelkedtem végig, ugye nagyszüleimmel laktunk 5 évig, akkor kezdett a család önálló életet, amikor én 56-ban.
Mielőtt a szülőfalujából Esztergomba érkezett volna, volt-e találkozása Ferencessel, vagy csak a templomban lévő Szent Antal szobor jelentette a Ferencest?
Szent Antal szobor kapcsán volt ismeretem, és amikor a gimnáziumba elsősként bevonultunk, akkor szembesültem azzal, hogy élőben is vannak ferencesek, hogy is néznek ki. Igazán ferences élményt jelentett, bár ez akkor nem igazán tudatosult bennem. Egy templomba járó előimádkozó néni volt, aki meghalt. Még akkor háztól volt a temetés, és minisztránsként mentem én is a pappal, kántorral, ugye, és akkor látom, hogy micsoda ruhában van ez a bizonyos néni. Ferences ruhát adtak rá, meg abba temették.
Abba öltöztették az elhunytat?
Öltöztették az elhunytat, igen.
Mert harmadrendi volt?
Harmadrendi volt, igen, és hát nyilván tehát akkor annak idején ugye az volt, hogy ha minden nap életben nem is hordták a ruhát, akkor a temetéskor ráadták. A másik, ami érdekessége volt a ferences kapcsolatnak azon kívül, hogy ugye a gimnáziumban jól éreztem magam, az első Szent Ferenc ünnep tájékán, ott lelki gyakorlat van a Ferenc ünnepe előtt, 3 napon keresztül, és akkor ott egy idősebb negyedikes diák megkeresett bennünket, kispapjelölteket, 3-an voltunk barátok, és akkor reggel kapcsán ugye már ismertük egymást, hogy nem akarunk-e mi ferencesek lenni. Hát ugye az ember akkor még jóformán bele se szagolt az ottani légkörbe. Elkezdtünk ott beszélgetni, hogy most végül is papnak készülünk, tehát akkor még sincs olyan távol a kettő egymástól, és ferences rend tagoknak a tagjai lehetünk, de hát hivatalosan ez ugye nem ment. Veszélyt jelentett a gimnáziumra.
Tehát ez nem olyan csábítás volt, hogy elsőrendi ferences szerzetesek legyenek, hanem a harmadrendbe volt egy meghívás, tehát a ferences világi rend elődjébe.
A ferences világi rend elődjébe való megszólítás volt ez, de inkább annyi volt, hogy ismerkedni akarunk-e Ferenc életével, meg a ferencességgel, és akkor elkezdődött egy éves képzés, és az egy éves képzésnek a végén akkor beöltöztetett bennünket az akkori ferences novícius magiszter.
Ki volt ő?
Karácsonyi Aladár atya volt. A képzést ő folytatta továbbiakban is a fogadalom tételig. 69-ben fogadalmat tettünk júniusban, mielőtt hazamentünk volna a nyári szünetre.
Karácsonyi Aladár egy legendás lelkivezető volt, Paskai Biborosnak is gyontatója volt, és nagyon sokak, nagyon nagy szeretettel gondolnak vissza rá, és nagy tisztelettel.
A Ferences kis, akiknek az életútját egyengette, novícius mesterük volt, meg tanított hittant is a gimnáziumba korábban, tehát ők is ugyanígy nyilatkozgattak róla, így emlékszem én magam is rá.
Végül is akkor nem volt legális lehetőség a ferences harmadrendnek tagokat toborozni, de a gimnáziumban ez azért úgy csendben
Hát csendben
történt.
Tehát igazából féltek tőle, hogy mi van, mert államellenes szervezkedés, simán rá lehetett honosítani az egészre, bár semmilyen jellege nem volt természetesen. Viszont nyilván az iskolának az egyházi jellegét, egyáltalán fönnmaradását veszélyeztethette volna.
71-ben érettségizett. Nem volt belső hezitálás, hogy ferences legyek, vagy világi pap? Nyilván a támogat az egri egyházmegye, és oda el volt kötelezve, de hogy úgy belsőleg volt egy ilyen gondolkodás?
Volt gondolkodás, igazság szerint a mérlegnek a nyelve azért dőlt egyértelműen afelé, hogy mégis maradok a világi életben, mert nem igazán volt kedvem, meg úgy gondoltam, hogy talán képességem se arra, hogy én egyetemet végezve tanár legyek.
Igen, mert akkor a Ferences csak tanári, diplomás emberekből lehetett.
Igen, és hát amúgy is a létszám meghatározott volt, tehát nem vehettek föl akár mennyi jelenkezőt. Tehát
évente csak kettőt?
Évente kettőt, vagy még néha annyit sem. Sajátos körülmények voltak, ami végeredményben egyértelművé tette azt, hogy mi hogy alakul. Folytatás még izgalmasabb, ugye, mert hát elkerültünk a szemináriumba.
Egri szemináriumba,
igen. A két másik testvér, akivel együtt tettünk fogadalmat, ők elkerültek ősszel katonának, úgyhogy nekem maradnom lehetett, vagy kellett, nem tudom.
Tehát megúszta a katonaságot?
Katonaságot megúsztam, hát nyombérfekélyem volt is, azzal küszködtem már diákkoromban is, már korábban, még általános iskola vége felé már, és akkor hát ők ugye két évet katonáskodtak, és hát onnantól kezdve, hát mondjuk a 3 év alatt, mikor találkoztunk, meg folyt a barátság, meg minden, de igazában véve a szenteléstől kezdődően messze kerültünk egymástól, ők a kassai részre voltak a pap növendékei, és hát azon a területen kaptak dispozíciót, én meg az egri egyházmegyének emez részén, hát mondjuk polgár az nem volt olyan túl messze, de onnan 2 év után én elkerültem, tehát mire ők kikerültek, akkorra Kunszentmártonba találtam magam, oda kaptam dispozíciót.
Kunszentmártonba. Abban az időben a Szabó Dávid atya nem volt ott?
Volt a Dávid atya, igen.
Ferences szalajtott barát.
Igen. A Kármelben nagyon szépen tevékenykedett a maga csendes módján, meg voltak arany bemondásai, meg minden. Közben aztán a ferencesek közül is volt egy-két látogatója, meg
hát Hegedűs Kolos későbbi tartományfőnök rendszeresen látogatta, mert tőle kapta a ferences eligazítást gyerekkorában. Világi lelkipásztori beosztások helyszíneken a ferencesség és ez a harmadrendi, aztán később világi rendi kapcsolat.
A dolgokkal kapcsolatosan eléggé kevés gyéri kapcsolat volt, mert egyszerűen nem nagyon tudtam úgy kimozdulni, hogy oda megyek, ahova én akarok. Hát volt kötöttség is, meg volt, amikor kántorkodtam is, ott más egy év alatt körülbelül, amíg Gántor betegeskedett, meg halt utána a végén, és hát volt kötöttség is, meg nem szívesen vették, meg nem is kezdtem el magyarázkodni, hogy mi van, ezt úgy azt mondhatom, hogy próbáltam titokba tartani. Igen. Hát családom belül tudtak róla, bizonyos értelemben egy kicsit magamban is ellaposodott a dolog, pont azért, hogy nem volt kapcsolattartás, és egy fordulópont akkor lett, amikor a káplán évek után, meg Dévaványa után 92-ben Tiboldarócra kerültem, és ott megint összehozott a sors egy ferences atyával. Ez gyakorlatilag Mezőkövesd mellett van, egy 20 kilométerre van Mezőkövestől. Mezőkövesdön volt egy ferences atya nyugdíjasként, tehát nem ferences, de már tartott a ferencesekkel kapcsolatot. Egyik alkalommal búcsú délutánján ott maradt még egy kicsit beszélgetni, és amíg én a vendégeket kikísértem, könyves polcomon szétnézett. És ferences vezérkönyvet, meg mást is ilyen ferences jellegű dolgot találtott, és akkor onnantól kezdve, hogy ferences közösség van Mezőkövesden, menjek már el. És igent mondtam először, hogy nem is rendszeresen, de nagyjából havonta elmentünk, vagy mentem, meg volt, amikor jöttek velem hívek közül is, és akkor egyre többet nyaggatott. Nem akartam én beleszólni ott a gyűléseknek a menetébe, mert ugye nyilvánvaló tapasztalatom se volt, meg igazában véve ott volt ő is, hát ferences jelleget próbáltam valamit ellesni, hogy mi van, hogy van. Ott az alatt, az idő alatt derült ki az, hogy igazában véve ugye a ferences harmadrend, mint olyan már nem létezik, hanem ferences világi rend lett a neve. Ez ugye 78-ba történt meg, amikor...
Igen, tavaly ünnepelték a 40. évfordulóját ennek.
Volt, igen. 6. pápa ugye a rendet ilyen értelemben újjá szervezte. Most nyilván nem ő maga, hanem a rend magát. Teljesen más fölállás, meg fölépítés, meg vezetés van azóta nyilván.
De a lényeg megmaradt.
Lényeg az ugyanaz maradt, és végül is a ferences világi rendnek, meg a harmadrendnek is, úgy, mint a ferences közösségeknek, mindegyiknek az evangélium az alapja. Uh-huh. Az evangélium volt megélni Szent Ferenc szellemében.
Ez a mezőkövesden megismert közösség kikből állt?
Civil világi személyek. Volt egy Pannika néni, aki az újraindulástól kezdődően közösségnek a minisztere volt. Ügyesen, majdnem, hogy titokba, de mégse titokba karba tartotta ott a kis közösséget, összefogta őket. Hát nem is olyan kis közösség volt az akkor, hanem olyan 30-40-en összejöttek egy-egy alkalommal.
Hol? Lakáson vagy plébánián?
Akkor már nem a plébánián, hanem visszakaptak egy épületet, ami a ferences világi rendi volt. Valaki világi rendi az 1900-as éveknek az elején, 20-as, 30-as években megvásárolt ott egy épületet, hogy legyen a világi közösségnek hol összegyűlni. És hát abban az időszakban még egy 200 fölötti létszámmal volt ott a ferences világi rend. Az akkori rend szerint ugye ferences atya volt a közösségnek az elnöke, a vezetője.
Igen.
Mindent ő irányított. És igazság szerint ugye Egerből jártak ki, meg hát ők is néha bementek Egerbe többen összefogva, de viszont ugye folyamatos volt a ferences kapcsolat az 1600-as évek végétől, tehát a török idők utáni újra településtől.
A II. Vatikáni zsinatot követően 6. Pál pápa reformálta meg a statutumát a ferences világi rendnek. Addig a ferences vagy világi pap elnöke volt egy-egy világi közösségnek, attól kezdve pedig lelki asszisztensként vesznek részt klerikusok a világi rend közösségeinek vezetésében.
Nyilván a közösség választ magának egy vezetőt, aki miniszter, ugye, nem a profán gyakorlatban, hanem egyszerűen tényleg a közösségnek a szolgálatát látja el, vezeti, irányítja a közösséget, de ugyanakkor mellette tanácstagok vannak, tehát van miniszterhelyettes, van, aki a pénzügyi dolgokat intézi, van, aki jegyző, van, aki oktatási felelős. Tehát gyakorlatilag egy 5-tagú csapat van, akik a helyi közösségnek a irányítói.
És most ön nem elnöke, hanem asszisztense a mezőkövesdi közösségnek, ugye?
Igen, igen. Hát a Gyulai atya, Gyulai Illés, ugye csak össze...
Ő volt a ferences Gyulai Illés, aki mezőkövesden...
Mezőkövesden volt nyugdíjas, ott a szomszédban volt valamikor plébános. Most engem elcsábított, vagy elcsalt a közösség mindennapi találkozásain túl egy ilyen asszisztens továbbképzésre. Nem tudtam, hogy mi fán terem az, de elmentem vele, és Budán volt, ott másfél napot voltunk együtt, és hát sok minden ott kezdett el igazán derengeni bennem, meg ott volt az első ilyen ferences kapcsolat fölvétel. A Gyulai atya ugye már idős volt, betegeskedett is, tehát volt egy-két alkalom, amikor egyszerűen ott hagyta a közösséget, hogy nem tudok ott lenni, oldjátok meg a gyűlést, vagy misézzé nekik, vagy fogadalom újításnál, ugye ott készültünk közösen, meg igazából ő irányította még. És akkor 2001-ben gyenge egészségi állapotára hivatkozva ő felmentette magát, és akkor kaptam én megbízást a közösség lelki asszisztensi feladatára. Thank you.
a lelkipásztori munka, hát Hevesen plébános, nem tudom, akkor is Hevesen volt a plébános.
Nem, akkor még Tiboldalócról jártam át, és gyakorlatilag ugye annyi volt, hogy két hetente nagyjából volt mindig gyűlés, illetve gyűlés mellett meg a másik alkalommal mise is volt a gyűléshez. Mindig volt valami ferences dologról is természetesen szó. Evangéliumot olvasunk, beszélgetünk róla, végén zsolozsmázunk, képzési anyag bőségesen van, tehát szembesülök vele folyamatosan, hogy negyed részére se kerül sor így a havi egyszerű összejövetelék kapcsán annak, amit el lehetne mondani. Azon kívül, hogy ugye ott a közösségben lelki életnek a dolgait is irányítgatja az ember, fontos dolog az, hogy a ferences jelleg megmaradjon, meg az egyház tanításához való hűség megmaradjon, mert hát nyilvánvaló, hogy civil emberek könnyen ilyen-olyan-amolyan egyéni kezdeményezéseknek, meg egyébnek felülnek is. Hát
igen, igen. És nagyon sok csábítás van most, amióta internet van.
Internet óta, ugye nyilvánvaló, hogy sok minden van, és hát amúgy is a odafigyelés azért megvan a országos vezetés részéről is, országos képzési felelősök részéről, hogy amennyire lehet a komolyabb veszélyeket, azokat úgy megemlítik, illetve hát tájékoztatás legyen. Gender elmélettel például úgy kerültem kapcsolatba, hogy a regionális káptalanon kellett róla valamit ismertetni, beszélni. Nyilván nem is a bioetikai része, hanem ami valójában a mindennapi életben is most már egy kicsit jobban érződik, ugye, hogy abszolút családellenes tendenciák vannak, és gyakorlatilag ezek igazából, hogy nem csak az, hogy a családnak, mint közösségnek a megtartó erejét veszélyeztetik, hanem gyakorlatilag az egyénnek a identitását is megkavarják, és nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból valahol az ember sokkal sebezhetőbb, manipulálhatóbb lesz.
Világi lelkipásztornak, plébánosnak ez egy lelkipásztori missziós áldozat teher, vagy pedig egy hátország?
Én mindenképpen nem plusz terhet látok benne, bár hát nyilván plusz feladatról van szó, hanem elsősorban az, hogy egy segítség. Ahogy Szent Ferenc fogalmazott annak idején, amikor a közösségé kezdett válni, hogy testvéreket adott az Úr mellém, ugye? Gyakorlatilag nagyjából ezt éli meg az ember, akár a helyi közösséggel való találkozás van, akár a regionális szinten van találkozás, vagy ha országos káptalan van és ott vagyunk együtt, akkor is. Tehát abszolút annyi bátorítást, biztatást, néha nógatást is kap az ember, hogy tényleg azt érzem, vagy úgy érzem, hogy tényleg nem ilyen szempontból nincs az ember egyedül, és inkább ösztönzik az embert arra, hogy akár a lelkipásztori munkáját, akár a közösséggel való kapcsolattartását áldozatkészebb formába tudja megélni. Hát mindig, mint testvérek, barátok találkozunk együtt, az szó legszorosabb értelmében. Na most nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy most akkor a papi közösségből kilógna az embernek a lába. Nyilván az a kellemetlenebb, hogyha oda kell menni, akkor másiben nem tudok. Tehát valahol az ember egy kicsit megosztlik, de ugyanakkor mondom, közben meg azért sok más bátorítás, biztatás is van az egész mögött. Érzem azt a felelősséget is, hogy egy másra, mint papok vagy paptársakra jobban odafigyeljek, mert hát igazság szerint az ember valahol érzi, hogy össze kellene tartanunk. Azt is tudom, ugye, hogy rendszerváltozás óta, mióta hitoktatástól kezdve sok minden más feladat jött pluszba.
Pályázni kell.
Az is építkezni kell. Építkezésnek a dolgait másként kell intézni, nem magánakcióként bizonyos értelemben. Tehát azóta nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy sokkal több ideje kötött az embernek, sokkal nehezebb kimozdulni, egymással kapcsolatot tartani.
És vannak-e sorstársak, ismer olyan világi pap kollégát szerte az országban valamerre, aki hasonlóan a világirendnek tagja, világirendnek esetleg asszisztense?
De olyan, hogy a világirendnek asszisztense, olyan több van, mert rászorul a ferences közösség arra, hogy segítséget kapjon. Tehát asszisztensi dolgokban ugye van a országos asszisztens, aki összefogja a dolgokat.
Tihamér atya.
Tihamér atya most, igen. De viszont ugye a helyi közösségekhez viszont asszisztenciáról kell gondoskodni. Annak idején azt mondták, hogy ne jöjjenek össze a pap nélkül, vagy az asszisztens atya nélkül. És ebben megmondom őszintén, hogy nem látta az ember a veszélyt, most már látom, hogy fontos. Nem én miattam, hanem más eset miatt tudok róla.
És hát a percesek nincsenek mindenhol jelen, úgy az országban, mint régen?
Lényegesen kevesebb helyen tudnak jelen lenni, és hát nyilvánvaló, hogy ez miatt ugye világi papokat is bevonnak az asszisztenciába. Vannak, akik ferences diákok voltak, és úgy, vannak, akik meg egyszerűen világi papként fölvállalják anyagot. Kapnak ők is nyilvánvaló, és ezekkel próbáljuk ugye a lelki vezetést úgy erősíteni, gazdagítani. Az az érdekesség, ugye, hogy megoszlik azért a ferences világi rend olyan szempontból, hogy vannak, ahol idősebbekből áll a közösség, meg vannak, ahol egészen új közösség indult, fiatalok, jobban a közösség tagjai, és ők ezeket a bizonyos feladatokat jobban el tudják látni, mint az idősek, akiknek ugye nincs benne gyakorlatuk. Igazából őven állam is az van, hogy azért a feladatok nagy részét nekem kell vinni, és a többiek, amiben tudnak, úgy segítenek be. Hát nyilvánvaló az egyház közösségnek az életében, a helyi közösség életében részt kell venni, meg részt is vesznek. Nagyon fontos dolog az, hogy a plébániától semmiképpen ne szakadjanak el, ne elkülönülés.
Inkább gazdagítsák azt.
Gazdagítják a közösséget, feladatokat végeznek, látnak el, teljes odaadással, hát ugye a mezőkövesdi közösségnél is, ez ugye most is van, működik, hogy a énekkartól kezdve templom díszítés feladatában, meg egyebekben ki hogy tud részt vesz, tehát a saját maga adottságai, lehetőségei szerint.
A mezőkövesdi közösség mezőkövesdiekből áll, kivéve a hevesi plébánost?
Az elsősorban kövesdiek. Létszáma, amit mondtam az elején, ugye az a 30-40 fő, az most már nagyon összezsugorodott, tehát 8-10-en vagyunk egy-egy alkalommal együtt, mert egy-kettő van, aki nem tud már végképp eljönni, de a többiek meg már átköltöztek a másik életbe.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Nagy István hevesi plébános volt a beszélgetőtársam. Világi pap, a ferences lelkiségnek is támogatója, megélője, lévén a ferences világrend tagja és a mezőkövesdi közösségnek lelki asszisztense. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.